God, in God's plan, He raised up a nation.
Isten az ő tervében egy nemzetet nevelt fel.
And through this nation, His plan was to bring light and salvation to all the families on the face of the earth.
És ezen a nemzeten keresztül akart az ő fényét és az üdvösségét elhozni minden egyes családnak a világon.
We have seen God's work. We've been watching God's work with this nation.
És láttuk Isten munkáját ezzel a nemzettel.
We saw as they were in Egypt and they were under bondage and as slaves there.
Láttuk, hogy Egyiptomban rabszolgaként élnek.
We saw as God raised up Moses to bring them out of Egypt, to take them into their own land.
Láttuk, hogy Mózes vezetésével kivonulnak, és Isten el akarja vinni őket az ígéret földjére.
The struggles they had there in the wilderness.
Látjuk a küzdelmeiket, amiket megszenvednek a pusztaságban.
And then we saw Joshua lead the people in and possess what God had given them.
Majd látjuk, hogy Józsué bevezeti őket az ígéret földjére, és elfoglalják mindazt, amit Isten adott nekik.
And we saw that there's a tendency, you know, for people to slide away from God, and God would raise up judges, we saw, to bring the people back to Himself.
De a népben ott volt az, hogy egyre inkább eltávolodtak Istentől, és Isten bírákat nevelt fel.
And when they came to a place where they asked God and said, we want a king so we can be like all the other nations. God's heart was grieved, but He gave them what they requested.
Majd eljött az az idő, amikor a nép királyt kívánt magának, ami annyira megszomorította Isten szívét, de megadta, amit kértek.
And we've seen these kings. We saw Saul, the first king, and then David, who God put in his place.
Láttuk az első királyt, Sault, és a Dávidot, akit a helyére helyezett Isten.
We've recently seen David's son, Solomon, just, you know, taking the kingdom to just glorious heights.
Majd láttuk Dávid fiát, Salamont, ahogy az országot nagy dicsőségre vezeti.
But then Israel departed again from God. They began to get involved in radical idolatry.
De Izrael újra eltávolodik Istentől, és nagyon sokféle és borzasztó bálványimádásba kezdenek.
There was actually a civil war and a big split in the kingdom, and there's two kingdoms at this point as we're studying.
És mint egy polgárháború történik, és ketté válik az ország, és ahogy most, amit most tanulmányozunk, ebben az időben is ketté osztódott már
az ország. The northern 10 tribes called Israel and the southern 2 called Judah, which includes Benjamin.
Tehát az 10 törzs Izrael, és a déli 2 törzs pedig Júda, és ott van még Benjaminnak a törzse.
And we've seen God sending prophets to warn the people and to seek to bring them back again to the Lord.
És Isten prófétákat küld, hogy könyörögjenek nekik, hogy visszatérjenek Istenhez.
As we see all of this, we see God's amazing stubbornness and faithfulness to finish what He started. Isn't it amazing?
És láthatjuk Istennek ez a csodálatos csökönyösségét, ahogy folyamatosan próbálja őket visszavonni, hogy kimunkálhassa mindazt, amit eltervezett.
Lately we've been looking at the most wicked king that Israel ever had ruling over her.
És az utóbbi időben Izrael leggonoszabb királyának az életét tanulmányozta.
A man named Ahab and his lovely wife Jezebel.
Ahab és a kedves felesége Jezabel.
And tonight as we continued in our study, we see God's grace and mercy in a greater way than you can ever imagine.
És amit ma fogunk tanulmányozni, abban még inkább meglátjuk Isten hatalmas kegyelmét.
If there's anyone here tonight in this room that doubts whether God's grace is enough for you.
Ha van itt valaki, aki abban kételkedik, hogy vajon Isten kegyelme elég nagy-e.
You're in the right place tonight. Please consider what we're going to look at in this chapter.
Akkor jó helyen vagy ma itt, és hallgass meg mindazt, amit ma tanulmányozunk az igéből.
God has been pursuing this wicked king Ahab for around 10 years.
Isten már körülbelül 10 éve közeledik ehhez a gonosz királyhoz, Ahabhoz.
We're going to see Ahab come to a place of absolute brokenness and repentance before God.
És meglátjuk, hogy eljut ő hát erre a pontra, amikor megtörik, összetörik Isten előtt, és megvállalja a bűneit.
As we start now into chapter 21, he's not at that place yet. He's still just an absolutely dirty, rotten sinner.
De most még itt a fejezet elején egy teljesen gonosz, bűnös ember ő.
It came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard that was in Jezreel next to the palace of Ahab, king of Samaria.
Tehát 21-es rész első vers. Ezek után a következő dolog történt. A jezreeli Nábótnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának Ahábnak a palotája mellett.
So Ahab has a palace in Jezreel.
Tehát azt tudjuk meg, hogy Ahábnak van egy palotája Jezreelben.
This must be a summer palace because Ahab's headquarters is rule goes forth from Samaria.
Valószínű, hogy ez a nyári palotája lehet, mert a királyságának a központja a Samáriában van.
In verse 1 here we're introduced to this guy Naboth, the Jezreelite. He happens to own a vineyard that's right next to Ahab's summer palace.
És itt az első versben megismerjük ezt a Nábótot, akinek szőlője van, egy kis földje pont a király palotájának területe mellett.
And Ahab spoke to Naboth and he said, "Give me your vineyard. I want it. I need it. I want to make a vegetable garden out of it."
Egyszer Ahab így szólította meg Nábotot: "Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem."
You know, I'll give you a vineyard that's even better than it, or I'll give you its worth in money, whatever you want.
Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Ez teljesen reális ajánlatnak
But
tűnik.
Naboth said to Ahab, "The Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you."
Nábót így felelt Ahábnak: "Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet."
Now, Ahab really, really wanted this little piece of land. It's just, he's got it in his brain, he's got it in his heart, he can't think of anything else at this point. I've got to have it. I want to have a vegetable garden next to my summer palace.
Tehát Ahábnak a gondolatába beférkőzött ez, hogy neki meg kell szereznie ezt a kis kertet, amit majd veteményes kertnek használhat a palotája mellett.
Now you have to realize when Naboth says, "I can't do it, Ahab."
És amikor azt mondja, Nábót, hogy nem tehetem ezt.
He's not being difficult.
Akkor Nábót nem csak nehézkesé teszi a király dolgát.
He's not being just a jerk. No, I don't want to give it to you.
Nem akar direkt így bunkó lenni.
Legally, it would be wrong for Naboth to give this piece of property to Ahab.
Hanem törvényesen helytelen lenne, ha Nábót átadná ezt a földjét.
In the Old Testament we see that God has set up a system in Israel to keep equality among the tribes and among even the families.
Mert azt látjuk, hogy Isten egy olyan rendszert alakított ki Izraelben, amivel megőrizheti, hogy a családokban és a törzsekben egyenlőség maradjon.
God told Israel not to sell their properties, but to keep their territories among their own tribes.
A törzseknek azt mondta Isten, hogy ne adják ki a kezükből a földeket, ne adják azt el.
And among the tribes that the families were to keep their properties among their families.
A törzsön belül tehát meg kellett, hogy maradjon az a bizonyos földterület, és ugyanígy a családokon belül is.
It's only if a family came into absolutely devastating financial straits that they could sell their piece of property.
Csak abban az esetben adhatta el egy család a tulajdonát, a földtulajdonát, ha végső szükségbe kerültek.
This is the only circumstances under which someone could sell the piece of property.
Csak is ilyen körülmények között adhatták el.
But even then, at the year of Jubilee, that came every 50 years, all properties reverted back to the original owners.
De még ebben az esetben is, az örömünnep évében, ami minden 50 évben volt, a föld tulajdon visszaszállt az eredeti tulajdonosra.
I think this is an amazing system, actually.
Én igazából azt gondolom, hogy ez elég lenyűgöző rendszer.
Because over the years and over the centuries, there was no few families that took control of all the land.
Azért, mert az évszázadok során nem volt az, hogy egy vagy két család, vagy pár család tulajdonába került volna minden föld.
In this system, every tribe, every family, every new generation started out with their piece of land.
Ebben a rendszerben minden generáció, minden család, minden törzs egy bizonyos földterülettel kezdte.
So every family was able to go and work their land and provide for their family.
Így a családok meg tudták munkálni a földjüket és gondoskodni a családjukról.
And what this did was it set the stage for widespread prosperity in Israel. I think it's an amazing system.
Izraelben jó módban élhettek az emberek, és szerintem ez egy elég nagyon jól kitalált rendszer.
So Ahab got this vision, you know, he controls the kingdom, he's got palaces everywhere, but he wants to have this vegetable garden next to his summer palace.
És akkor Ahab kitalálja
hogy
ezt a kis veteményes kertjét rögtön a palota szomszédságában ki akarja alakítani, bár annyi földje van, az egész királyság ugye az övé.
I'll give you some money for that piece of land, man.
És akkor magához hivatja Nábótot, és azt mondja, hogy pénzt adok neked ezért a földért.
I just gotta have it, you know.
És itt van a kép a fejemben, annyira szükségem van rá.
When Naboth says, "No, I can't do it," he's saying, "You know what? The Lord forbids this. I can't do this. This is my family's inheritance.
És Nábót úgy felel, hogy az Úr őrizze meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet.
It's not that I don't want you to have a vegetable garden. You know, it's not that I'm just being a jerk and saying no, I'm not going to sell it to you.
De nem arról van szó, hogy én most itt nehézkessé válok, és bekeményítek, és hogy nem akarom, hogy tiéd legyen ez a kis földrész, hanem egyszerűen az Úr az, aki megtérje, hogy ezt tegyem. A családom öröksége, és a családomnak az öröksége tulajdonába kell, hogy maradjon.
So Ahab went into his house sullen and displeased because of what Naboth said.
Ahab elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta.
He laid down on his bed, he turned his face away, and he would eat no food.
Tehát amikor Nábót azt mondja, nem adom neked atyai örökségemet, akkor lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit.
What a big baby.
Milyen egy nagy csecsemő.
I mean, you talk about just childishness. This is the king.
Ha gyerekességről van szó, hát akkor ez az, pedig ő a király.
The whole kingdom is his, and yet he's crying and depressed, and he won't eat upon his bed, because he can't get this little piece of land for his vegetable garden.
Az egész ország az ővé, ő a király mindenfele. Mégis ott fekszik az ágyán, és sírdogál, és nem eszik, mert ezt a kis földrészt nem kaphatja meg.
But in this we see the ways of the materialistic mindset.
Igazából ebben a képben megláthatjuk, milyen ez az anyagi, materialisztikus gondolkodás.
Do you realize that you're going to either be materialistically minded or spiritually minded?
És igazából el kell döntsük, hogy mi is vagy materialista gondolkodásmódba állunk be, vagy lelki
gondolkodásmódba.
Azt mondja az ige, hogy a lelki gondolkodásban életet és békességet tapasztalunk. Amikor testben élünk, az a halálhoz vezet.
If you're carnally minded or materialistically minded, it doesn't really matter how much you have.
Amikor csak így testiesen gondolkodsz és materialista módon, akkor igazából nem számít, hogy mennyi mindened van.
It's never going to be quite enough. That's the nature of the carnal mind.
Akkor mindig is többre fogsz vágyni, sosem leszel elégedett, és tulajdonképpen ez jellemzi ezt a fajta gondolkodásmódot.
This was one of the great freedoms I experienced in coming to know Jesus Christ 23 years ago.
Igazából ez az egyik olyan szabadság, amit megtapasztaltam, amikor én megtértem 23 évvel ezelőtt.
This beautiful contentment in God.
Amikor egy ilyen szívséges megelégedés és békesség van bennünk Istenben.
But with the carnal mind, with the materialistic type of a mindset.
De ebben a materialista anyagi gondolkodásban.
I knew a family and they had a story, their own carnal experience.
Ismertem egy családot, és megvolt az ő saját kis ilyen anyagi gondolkodásból fakadó történet.
The wife saw a bed at some bed store and she told her husband, "We just gotta get this bed."
A feleség meglátott egy nagyszerű ágyat egy boltban, és elmondta a férjének, hogy hát ezt meg kell venni, ezt az ágyat.
Thinking, you know, honey, okay. We're just going to get a bed, right? We can't do anything else. We can get that bed though.
És akkor a férjet meggyőzi a feleség, és a férjem azt mondja, rendben, megveszünk, de csak ágyat veszünk.
This bed was beautiful and brand new. They put it in their bedroom.
Gyönyörű, tökéletes, teljesen új ágyat, ugye behelyezik a hálószobájukban.
But when they put this brand new bed in their bedroom and it sat on their old carpet, that old carpet really looked bad next to that bed.
Az új ágy mellett viszont a szőnyeg a szobában nagyon öregnek és rondának tűnt.
The wife just was sick. She couldn't rest. We've got to get new carpet. Look how bad the carpet looks next to the new bed.
A felesége ez teljesen tönkretette, hogy hát ez hogy néz így ki, és hát nem tudott ez emiatt aludni. Hát muszáj új szőnyeget szerezni.
And the husband's getting all stressed out. I don't know if we have the money or the time to think about these things, you know.
És a férj egy kicsit kezd aggódni, hogy most erre nincs időnk, meg pénzünk, hogy most ezzel foglalkozzunk.
Finally, he put new carpet in the bedroom, and it looked good with the bed, but you know how bad the curtains look now?
És akkor berakták az új szőnyeget végül, de akkor ennek fényében a függönyök kezdtek nagyon réginek kinézni.
And those curtains look terrible. Look how dingy and dirty they look.
Sötét, koszos és borongósnak tűnt már a régi függöny.
To make a long story short, they got new curtains and they had to paint the thing because the walls looked bad.
Hogy lerövidítsem a történetet, az új függöny mellett viszont a falak tűntek már piszkosnak, úgyhogy le kellett festeni az összes falat.
But the problem is now when they opened the door of the bedroom where the carpet of the hallway met the new carpet, it just looked really bad, like you're walking out into the garage or something.
És amikor viszont kinyitották az ajtót a hálószobából az előszobára, a kettő összehasonlítva a két szőnyeget, a hálószobaszőnyeg nagyon ronda volt,
vagy a előszoba.
Ugye az egész házat újra
kártították. The old furniture sitting on the new carpet. Oh my gosh, this is not, you know, formidable.
És akkor az új szőnyegen a nappali bútor és minden más bútor nagyon réginek és ócskának tűnt, úgyhogy ez megengedhetetlen.
This literally happened and it went on for a couple of years.
És ez tényleg így
történt. They repainted the outside of the house then.
És ez szó szerint így volt, és meg is csinálták, hogy végül az egész házat felújították, a külsejét is újra lefestették.
The 10-year-old cars parked in the driveway next to this beautiful, brand new looking house. They were embarrassed by their cars.
De akkor a kicsit régebbi típusú kocsiuk ott állt a gyönyörű, újnak kinéző ház mellett, és ez zavarta őket.
The materialistic mindset. This is what Ahab had.
Az anyagias gondolkodás, és így gondolkodik Ahab is.
Someone asked Mr. Rockefeller, the multi-billionaire oil tycoon.
És valaki egyszer megkérdezte Rockefeller
urat,
ugye a multimilliárdos olajmágnást egy dologról, és nagyon érdekes választ adott.
How much is enough money?
Hogy mennyi az elég pénz?
You've got a lot of money. How much was it? How much is enough?
Tehát annyi pénzed van, mikor érezted úgy, hogy most már elég van?
And he said his answer was just a little bit more.
Hogy soha, mindig több kell.
Just a little bit more, that's enough.
Mindig egy kicsivel több, és az lesz az elég.
That's sad. There's never satisfaction.
Ez annyira szomorú, mert akkor soha nincs megelégedés.
You know, Ahab, if he had the spiritual mind,
ha Ahabnak, ha lelki módon gondolkodott volna,
when he heard about Naboth's predicament, that he couldn't give it because the Lord forbade it, he could have yielded it over to God.
Amikor meghallotta, mondjuk, hogy Nábót mit válaszol, hogy miért nem adhatja el a földét, akkor ez oda vihette volna Istennek, és átadhatta volna ezt az egészet.
You know, you go before God, and God's the one who gives us a spiritual mind.
Mert amikor oda megyünk Istenhez, ő az, aki az ilyenfajta lelki gondolkodást
adja nekünk. And he could have gone and realized before God, I'm so blessed. I have palaces, and I rule over all the kingdom. Who cares about this little piece of land next to my summer palace?
És a Isten jelenlétre bevallhatjuk, hogy bevallhatta volna, hogy annyi mindenem van, Uram, és hálás vagyok a palotáimért, és a mindazért, amit adtál, és igazából tényleg nem fontos nekem ez a kis föld.
So blessed, Lord. Thank you so much.
Annyival mindennel megáldottál, Uram, és köszönöm ezt
neked. This is the spiritual mind.
Ilyen a lelki gondolkodás. Amikor rádöbbenünk, hogy milyen áldottak vagyunk, és megelégedünk az Úrban. Nem azt mondom, hogy ez helytelen, ha mondjuk vágysz egy kis veteményes kertbe a házad mellett.
But when things aren't working and you're pushing and you start to destroy people around you to get what you need, you're in the flesh. You're carnally minded.
Ha nem kapod meg azt, amit szeretnél, és elkezdesz erőlködni, és tönkreteszed az embereket magad körül, akkor nagyon is testben jársz.
When you go into your bedroom and you're not eating and you're depressed and you won't look at people and this is pathetic. This is the carnal mind.
Vagy amikor bevonulsz a hálószobádba, és nem nézel emberekre, és lefekszel, és nem eszel, és depressziós vagy, az teljesen ez a testi viselkedés.
Notice what happened is Jezebel, his wife, came in, and she said to him, why is your spirit so sullen and you're not eating?
Ugye a következő vers, ötös vers, a felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mink keseredett el úgy a lelket, hogy semmit sem eszel?
Go ahead and read verse 6 through 9.
Ő így válaszolt. Beszéltem a jezreeli Nábottal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezebel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezreeli Nábot szőlőjét. Ekkor leveleket írt Ahab nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábottal egy városban laktak. A levelekben ezt írta, hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére.
So now Jezebel is moving in a plan to get her crybaby husband what he wants.
Tehát Jezebel egy akcióba indul, hogy megszerezze a nyűgös kis férjének azt, amit szeretne.
It's a wicked plan. Notice the hypocrisy. She proclaims a fast.
És ez egy nagyon érdekes szervező, és nagyon, nagyon képmutató dolgot sző bele, mert azt mondja, hogy bőtöt hirdetett.
She doesn't care about fasting before God. She's setting a religious stage to carry out her wicked schemes.
Őt abszolút nem érdekli, hogy Isten előtt bőtöljenek az emberek, hanem inkább egy vallásos szín teret teremt meg annak, hogy ki bontakozhasson az ő terve.
And in her plan she says, now seek two men, get these scoundrel type worthless guys to sit in front of Naboth at this thing and then when you're sitting there have these guys point to him and say he blasphemed God and the king.
Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene, átkoztad Istent és a királyt.
And then take him out and stone him that he may die. This is her plan.
Azután vigyétek ki és kövezzétek agyon. Tehát ez a terve.
Go ahead and read 11 through 17 if you will.
A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezabel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Bőtöt hirdettek, és Nábotot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábot ellen a nép előtt. Átkozta Nábot Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Aztán ezt az üzenetet küldték Jezábelnek. Agyonkövezték Nábotot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábotot, így szólt Jezábel Áhábhoz. Áhábhoz, kelj föl, vedd birtokodba a jezreeli Nábot szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábot, hanem meghalt. Amikor Áháb meghallotta, hogy Nábot meghalt, fölkelt Áháb, lement a jezreeli Nábot szőlőjébe, és birtokba vette azt.
And so Ahab now is walking around in the vineyard of Naboth and he's planning out how he's going to put his little vegetable rows.
Tehát most van ott van Ahab, Nábotnak a szülőjében, ugye birtokba vette és már tervezget, hogy milyen növényt, milyen zöldséget hova ültet.
His wife has removed Naboth out of the way through this absolute wickedness.
Jezabel, a felesége, mint egy eltüntette a színről Nábotot, egy nagyon gonosz terv által.
This is all happening there at Ahab's summer palace.
Tehát ez ugye ott van Ahabnak a nyári palotája.
Notice verse 17, the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. God's moving in now.
17. vers. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tishbei Illéshez. Tehát Isten elkezd munkálkodni. Isten látja mindazt, ami történt.
And as they're over there planning out their little vegetable garden, God's speaking now, sending the word of the Lord to Elijah.
És ahogy ők ott tervezgetik a veteményes kertjüket, Isten szól az ő prófétájához.
Now at this point, it has been 6 years. Since Elijah has been on the scene.
És mostanra már 6 év telt el azóta, hogy utoljára Illést látjuk.
Elijah, that God used so powerfully, Elijah, the man of miracles, has experienced here a season of silence.
Tehát Isten embere, akin keresztül hatalmas dolgokat tett Isten, ő most, és nagy csodákat, most 6 évnyi, mint egy szünetet tapasztal.
Maybe you're going through a season of silence right now.
Mint egy csendet, és lehet, hogy te is egy ilyen időszakon mész keresztül, amikor ilyen csendet tapasztalsz.
Maybe you've been wondering lately, you know, why hasn't God spoken to me?
Lehet, hogy azon gondolkoztál, hogy Isten miért nem szólt neked már olyan hosszú ideje?
Why isn't God using me like he used me in the past?
Vagy Isten miért nem használ olyan módon, ahogy használt régebben?
That's a good question.
Ez jó kérdés.
But realize this, you are God's servant. God is the master.
De vegyük azt is észre, hogy mi Isten szolgái vagyunk, és ő a mesterünk.
And the Lord will choose to take his servant through different seasons.
És Isten dönthet úgy, és választhatja azt, hogy különböző időszakokban vezet minket.
We don't determine the season we're going to or its duration.
Nem mi választjuk meg a különböző időszakokat, sem azoknak az idejét.
But we can know that God knows what he's doing.
De azt tudhatjuk, hogy Isten tudja, mit csinál.
What are you going through?
Mi az, amin keresztül mész?
Do you feel that you've been set out on the side and you used to feel like you were right in the middle of the action, perhaps?
Lehet, hogy úgy érzed, hogy eddig benne voltál a dolgok közepébe, de most viszont egy kicsit félreállítottak.
Our part is to keep ourselves filled up with the word of God and filled up with the Holy Spirit.
A mi részünk, a feladatunk az, hogy mi betöltekezzünk az ő igéje által és az ő szent lelkével.
Our part as servants is to be available to the master.
A mi részünk, mint szolgálóknak az, hogy mi készek legyünk, elérhetőek a mesterünknek.
God is the one who determines when he will bring his word to you, when he will open up doors of ministry for you.
Isten az, aki eldönti, hogy milyen szolgálatokat mikor nyit meg előtted.
If he chooses every 6 years to speak his word to you and summons you for ministry, then That's what he chooses.
És ha úgy dönt, hogy 6 évente használ téged valamire, és rendel, mint egy magához, akkor ezt ő döntheti így.
There are people that were prepared for 80 years. For the ministry God had for them, and then God used the last 40 years of their life.
Voltak olyanok, akiket Isten 80 éven át készített arra a szolgálatra, amiben aztán Isten használta őket, mondjuk 40 évig, például Mózest.
God might call upon you every 60 hours for 60 years of your life to give His word to you and use you in people's lives.
Isten minden 60 órában használ, 60 éven át, hogy az ő igéjét adja neked, és azon keresztül téged használjon mások életében.
Fill your life with the word, be filled with the Holy Spirit, and let the Master summon you, the servant, whenever He wants, for whatever He wants.
Töltekezzünk be az ő igéjével, az ő szent lelkével, és várjuk, hogy a Mesterünk hívjon bennünket a szolgálatra.
Ahab's walking around in Naboth's vineyard, and the word of the Lord comes now to Elijah the Tishbite.
Tehát, ahogy Ahab ott sétálgat, Nábótnak a szőlőjében, Isten szól Illéshez.
Verse 18, God says to Elijah, go down and meet Ahab, the king of Israel, who lives in Samaria. There he is. He's right down there in Naboth's vineyard.
Ekkor így szólt az Úr igéje a Tishbei Illéshez. Eredj, menj el Ahab izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye.
He's right down there in Naboth's vineyard.
Tehát ott van Nábót szőlőjében.
Go speak to him and tell him, thus says the Lord, have you murdered and now taken possession?
Így beszélj hozzá, és ezt mondta az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél?
Speak to him and say, thus says the Lord, in the place where the dogs lick the blood of Naboth, the dogs will lick your blood, even yours.
Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanúgy nyalják fel a kutyák a te véredet is.
This is a heavy message to carry.
Ez egy elég súlyos üzenet, amit el kell vinni.
But God is sending Elijah with this message.
De Illést ezzel az üzenettel küldi el Isten.
Notice the question that God has for Ahab. Have you murdered and taken possession?
Tehát vegyük észre, hogy mit kérdez Isten Ahabtól. Öltél, és még birtokot is szereztél?
What is going on here? Ahab was on a bed like a big baby, while his wife Jezebel was the one who carried out the murder of Naboth.
De akkor mi is történik itt? Hiszen Ahab otthon az ágyába feküdt és sajnáltatta magát, mint egy nagy csecsemő, és a felesége Jezebel az, aki ezt az egész tervet kivitelezi.
And yet in the Lord's eyes, Ahab is being held accountable and responsible for the activities of his wife.
Mégis Isten szemében Ahab az, aki felelős a feleségének a tetteiért.
This is extremely sobering, especially for you married couples here tonight.
Ez nagyon kiúzanító, különösen nektek, vagy nekünk házasságban élőknek.
Ahab is being held accountable for the activity of his wife because number one, he burdened her with his whining and with his complaining.
Tehát Ahábot felelősségre vonja Isten több okból is. Először is azért, mert megterhelte a feleségét a nyavalgásával és a panaszkodásával.
He poured out on her all of this carnality of his carnal mind and his depression.
A saját testi dolgait és a testi gondolatait mind kiöntötte és kiárasztotta a feleségére.
And Jezebel did what is natural for every married couple to do. If you get emotionally involved with what is touching your spouse.
És Jezebel úgy cselekedett, úgy reagált erre, hogy a legtöbb esetben a házaspárok reagálnak, hogy ön bevonódik mindabba, ami bántja, vagy ami megérinti a társukat.
And she also did what was natural for married couples to do, is you get up and you want to fight for your spouse.
És ugye úgy cselekszik, ami nagyon nagyon is érthető ebben az esetben, hogy feláll és harcra kész a házaspárjáért.
Listen up closely, dear husbands and wives, future husbands and wives.
Tehát nagyon figyeljetek, férjek és feleségek, meg jövőbeli férjek és feleségek.
You will never be more vulnerable and sensitive to what touches someone like you will be toward your spouse.
Soha nem leszel olyan sebezhető, vagy olyan érzékeny arra, hogy a másik embert mi érinti meg, vagy mi fáj nekik, mint a házastársadnak.
And what I've experienced and what I've seen in other marriages.
És amit én tapasztaltam, meg más házasságon is, amit látok.
Is that when a spouse shares his burden and he pours out all of his junk onto his spouse.
Hogy amikor a férje például kijönti minden baját és a nehézségét a feleségének.
The spouse who receives the junk will carry it even many times to a greater degree
akkor sok esetben a házas a társ az nagyobb mértékben, mint egy, őt nagyobb értékben megterheli ez az egész, mint az, aki kiöntötte a szívét.
A husband can find himself just angry or depressed.
Tehát a férj lehet nagyon haragos, vagy depressziós, vagy frusztrált.
Discontent, full of complaining and want to blame people.
Elégedetlen és telve teljes elégedetlenséggel és panasszal, és ez mind nagyon testi.
And instead of going to the Lord, who is the only one who can handle that junk,
és akkor ahelyett, hogy az Úrhoz mennek mindezzel, aki el is bírja mindezeket, amikor kiöntik rá.
What many times happens is you dump onto your wife who can't handle that junk.
Akkor inkább az szokott történni, hogy a feleségére önti ki az ember mindezt a szemetet, ami bennünk van, és ő nem biztos, hogy kész elhordozni.
And then she takes all of this junk, all this carnal junk in very deeply.
És akkor őt mélyen érinti mindaz, amit elmondanak neki.
And then the next day you get up and you felt bad that you were so carnal and you prayed and you feel better and you press on. Things are great.
És akkor imádkoztál Istennek attól, és másnap felébredt, mert már jobban érzed magad, és látod, egy kicsit túlságosan mindent kiöntötte a feleségnek, és te mész tovább.
But that junk has gone deeply into your spouse.
De a társadnak, a házastársadnak a szívébe ez mélyen ott ül, ez a sok teher.
She's sitting there now subject to bitterness.
Ő lesz most, aki megkeseredik, aki nehéz. És azon gondolkodik, elmélkedik, hogy hogyan oldhatná meg ezt a dolgot.
I believe that we need to be very careful.
Szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk.
We can't handle all the carnal junk that we're capable of when we're walking in the flesh.
Hogy nem bírjuk elhordozni mindazt, amit igazából képesek vagyunk kiöntani magunkból, amikor testben járunk.
We need to be careful that we go before God.
Tehát oda kell figyelnünk, hogy Isten elé menjünk.
This is what we need to do. This is what we are called to do.
Ezt kell tennünk, erre vagyunk elhívva.
To go before God.
Hogy Isten elé menjünk.
You've noticed David in the Psalms. He has a lot of carnal junk he brings before God.
Például a Zsoltárokban, amiket írt Zsoltárokat Dávid, ő is annyi minden ilyen testi baját, mindenféle testi dolgot hoz.
How many psalms start out with bitterness and with just complaining? A lot of them.
Milyen sok Zsoltár kezdődik olyan keserűen és ne olyan letörten.
And you know where David takes all that junk? He takes it to God.
És Dávid mindezeket a dolgokat Isten elé viszi.
And you know what? God can handle it.
És Isten az, aki ezt el is bírja.
God's the only one who can handle it.
Igazából ő az egyetlen, aki ezt mind elbírja.
You know, when you're pouring out your heart, you're pouring out your complaint, your bitterness, your negativity before God, He's not up there going, oh, come on, I can't handle this.
Amikor te kiöntöd a szívedet, a fájdalmaidat, a bánatodat, majd minden keserűségedet és minden szemetet esetleg, ami benned van, akkor Isten nem mondja azt, hogy jaj, ne, ezt most már nem mondnál, nem bírom.
He is the only one who can handle it.
Mert ő az egyetlen, aki el tudja ezt hordozni.
And I love the Psalms, the diary of David, to see how he poured out all that crap that comes up in our hearts at times.
Annyira tetszik a Zsoltárok könyve, mint egy napló, ahogy le van írva, hogy Dávid hogyan hozta mindezeket a dolgokat Isten elé.
And what you'll notice is that by the end of the Psalm, David's praising the Lord.
És észrevehetjük, hogy a Zsoltárok végére Dávid már áldja az Urat.
Because what happens is you take these things to the Lord, you take all your carnality, He fills you up with the Spirit, and you walk out with the spiritual mind.
És amikor oda megyünk Isten elé, és kiöntjük a szívünket, és odaadjuk neki minden testi dolgunkat, akkor ő az, aki a lélekkel töltve bennünket.
And then David would walk out, you know, to Jonathan or to one of, you know, to his wife. And
és akkor
now he's at rest because he met with God.
És akkor Dávid mondjuk imádkozás után kisétál, és mondjuk Jonatánnal beszél, vagy a feleségével.
If you're depressed.
Ha te depressziós vagy.
If you're bitter, if you're filled with negativity, go before God.
Vagy keserű vagy, vagy tele vagy mindenféle negatív gondolatokkal, akkor menj Isten elé.
He can not only handle it, but he can do something about it.
Nem csak elbírja mindezt, hanem tud is tenni ezzel kapcsolatban.
If you're wondering why people don't want to be around you, it's because they can't handle the junk that's in you. Only God can.
És hogyha észrevetted, hogy az embereknek nehéz, lehet, hogy azért, mert nem bírják el mindazt, amit te hordozol, azt mindazt a szemetet, csak egyedül Isten.
It is idolatry if we think that we can pour onto some person what only God can handle. Who do you think that person is?
kicsit olyan ez, mint a bálványiládás, amikor azt gondoljuk, hogy ez a másik ember mindent elvér, mintha legalábbis Isten lenne. Azt gondoljuk, azt feltételezik, hogy őrá is mindent kionthatunk. Szükségünk van Istenre.
And God waits for us.
És Isten vár ránk.
This is a secret to life right here, folks.
Ez az élethez egy titok.
You seek the Lord. You pour out your heart before Him. God said, come and do that. Pour your heart out before me.
Hogy ezt tesszük el, hogy Isten elé megyünk, és kiöntjük neki a szívünket, hisz ő ezt, erre hív minket. Ezt mondja az igében, hogy ezt tegyük.
Ahab has burdened his wife with his little pity party.
Tehát Ahab mindezzel megterheli ő is a minden kis sajnálatával és nyomorával a feleségét.
He has also misled her by what he said.
És emellett pedig félrevezette őt azzal, ahogy elmondta a történteket. Nézzük meg a hatos verset még egyszer.
He's telling about how he offered him this, you know, money for his vineyard, and his response was that Naboth said, the end of verse 6, I will not give you my vineyard.
Tehát, hogy elmondja,
I won't give it to you.
Elmondja a feleségének, hogy milyen volt a Nábottal való beszélgetése, hogy hogyan ajánlott neki pénzt vagy egy másik szőlőt, amire ő elmondása szerint ezt válaszolta Nábot. Nem adom neked a szőlőmet.
Is that really what Naboth said?
És ő tényleg ezt mondta?
That is not what Naboth said.
Nem.
It's close, but it's completely off.
Tehát nem ezt mondta, hasonló, nagyon közel áll ahhoz, amit mondod, mégis teljesen más a jelentése.
He absolutely misrepresented to his wife what Naboth really said.
Teljesen hamisan képviselte mindazt, amit Nábot mondott a felesége felé.
He didn't say, I will not give you my land.
Tehát nem azt mondta, hogy nem adom neked a földemet.
You know, he's painting Naboth in the eyes of his wife to be a total jerk.
Tehát Nábotot úgy
jerk.
Egy nagyon makacs, bunkó embernek írja le a felesége. De a hármas versben megláthatjuk, hogy valójában mit mondott. Azt mondja, az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Nem, ő nem keményít be.
And he has misrepresented to his wife who Naboth is.
És ezáltal teljesen hamisan képviseli a felesége előtt ezt az embert, Nábotot.
I don't know how many times this happens.
Nem tudom, milyen gyakran történik ez.
In one week,
egy hét alatt.
Among friends, in Christian marriages,
a barátságok között, a házasságokban.
We're kind of in the flesh a little bit, and something happens, we get offended, and we take it to the one we love, and we share it, but we misrepresent. We're seeing it through our own self-interest.
Tehát egy kicsit éppen testben járunk, és valami sérelem élben ér bennünket, és annak fájdalmát oda visszük annak, aki közel áll hozzánk, a szeretünknek, és egy kicsit máshogy adjuk elő a dolgokat, mint ahogy valójában történtek.
And now our spouse is going, they really said that?
És akkor a házastársat esetleg teljesen felvadul, hogy ez tényleg ezt mondták, meg így csinálták.
Sometimes when Jennifer shares things with me, I tell her, baby, tell me all the facts, because the facts that I have right now are true, I'm going to go kill that person.
És néha feleségemnek is ezt kell mondani, hogy kedvesem, most a tényeket mondd el, pontosan, hogy mi történt, mert ha amit te most elmondtál valóban a tényeken alapul, akkor oda kell mennem és megölöm.
I get fired up when something's touching my wife, something's hurting her.
Mert igenis engem felzaklat, ha a feleségemet valami sérelem vagy fájdalom éri.
I was 34 years old when I got married.
34 éves voltam, amikor megházasodtam.
I can remember two times when I got into a fight before I was 34 years old.
És a 34 évem alatt két olyan alkalomra emlékszem, hogy úgy majdnem verekedésbe kerültem.
Besides those two fights when I was like 12 years old.
Ezt a kettőt levéve.
I can't even remember ever almost getting into a fight.
Amikor mondjuk 12 éves voltam, nem is emlékszem, hogy volt olyan alkalom, hogy majdnem valamilyen verekedésbe keveredtem.
When people struggle with like anger or whatever, I thought, I just don't struggle with that sin.
Mikor emberekről hallottam, hogy
other things I struggle with, but not that one.
Hogy a harag néha annyira felfűti őket, én arra gondoltam, hogy hát én ezzel nem küzdök, mással, igen, de ebben nem.
Years since I've been married,
az utolsó 8 évenben, mióta házas vagyok,
I've almost gotten into a fight like once.
Majdnem minden hónapban valamilyen verekedésbe keveredek.
And it always has something to do with somebody that was going to hurt or try to offend or something with or endanger the life of my wife.
És mindig azzal kapcsolódik, hogy valaki bántani akarta, vagy sérelmet okozni, vagy veszélyeztetni a feleségem életét.
Some guy cuts me off in traffic, you know.
Ha valaki például jól bevág elém a forgalomban.
When I'm single, I'm thinking, you're an idiot. You're gonna kill yourself.
Amikor egyedülálló vagyok, azt gondolom, de egy idióta vagy, majdnem, mert mindig megölöd magad.
I'm thinking, you're an idiot. You're gonna kill my wife, and I'm gonna kill you.
És amikor a feleségem ott ömeltem, akkor azt mondom, hogy a családomat veszélyezteted, a feleségem életét is megöllek.
So when we share with each other, we have to be really careful.
Tehát amikor egymással így megosztjuk ezeket a dolgokat, akkor óvatosnak kell lennünk.
That we're not misrepresenting what really happened, what they really said.
Hogy ne hamisan képviseljük, hogy valójában mi történt, és hogy valójában mit mondtak.
Because you can put this thing inside your spouse and get them moving on your behalf. They're going to get into a lot of trouble.
Mert lehet, hogy valamit elmondasz a társadnak, és ő ennek fényében nekiindul valaminek, és igazából nem teljesen jogos lesz, amit ő csinál, mert nem úgy történtek dolgok. Hogy azt elmondanám, hogy nem akarok senkit megölni. Nem voltam ennek közelébe, sose tervezem. És igazából nem szeretném, hogy úgy menjen el bárki is, hogy azt gondolja, hogy a lelkipásztor meg akar ölni valamit.
What I mean is, if I got the wrong information, I could go and blast somebody verbally.
De hogyha valaki, ha esetleg rossz, téves információn alapuló ilyen reakció váltódik ki bennem, akkor lehet, hogy mondjuk verbálisan, vagy jól megmondom annak az embernek, amit gondolok. És hogy nem jó információk
alapján.
Tehát érdekes, hogy Ahábot vonja felelősségre Isten a felesége cselekedeteiért.
Because he burdened her with his whining.
Mert ő megterhelte a nyavajgásával.
And he misrepresented the situation.
És hamisan írta le a helyzetet.
And now she's moved forward in this scheme and put a man to death.
És a felesége elkezdett cselt szűni, és egy ember halálát okozta.
And he's out there walking around in the vineyard, and God's coming to him now saying, you're in trouble, man.
És akkor, ahogy a veteményes kertjében ott járkál, akkor Isten jön oda hozzá, és azt mondja, hogy nagyon nagy bajban
vagy. And Ahab said to Elijah, verse 20, have you found me, O my enemy?
És Ahab így felelt Illésnek, rám találtál ellenségem.
Now this is interesting because Ahab is looking at Elijah thinking, oh, here's my enemy.
Érdekes, hogy Ahab így tekint Illésre, hogy itt az ellenségem.
And I think that he almost doesn't even believe it, that Elijah is really his enemy.
És ez, hogy valójában nem gondolja.
Oh, my enemy.
Valójában nem gondolja, hogy az ellensége, de ezt mondja, hogy na, itt az ellenségem.
I think that Ahab feels that Elijah's always coming and he's always bringing truth that hurts. But I think he can see the love of God in Elijah's eyes.
És azt gondolhatja, hogy igenis, és mindig azokban a pillanatokban jön, amikor valamilyen nagyon fájdalmas igazságot közöl vele, és emiatt ettől a fájdalomtól tartja őt ellenségének, de igazából valószínűleg ő is észreveszi a szeretetet. Tehát ez az ó, te ellenségem, ami nálunk rám találtál ellenségem, de ez egy kicsit, mintha egy ilyen kedveskedő lenne, hogy ó, az ellenségem. Hogy na, 6 éve nem láttalak, Illés, és megint megjelentél, te ellenség.
Elijah is not Ahab's enemy.
Illés nem Ahabnak az ellensége.
Elijah is being used of God to pursue after Ahab, even in his wickedness. To bring him back to God.
Hanem Illést Isten arra használja, hogy menjen és magához vonja, még a gonosz útjain is Ahábot.
But what's interesting is that when someone ministers truth into our lives, it hurts.
De ez az igazság, hogy amikor valaki úgy szolgál felénk, hogy az igazságot közli.
And if you're off of the path, you're out of God's plan, truth will constantly be hurting you. It will feel just so uncomfortable.
És hogyha nem Istennel jársz, akkor ilyen is elég kellemetlenül érint, amikor az igazságot hallod.
And notice what Elijah says. He says, I found you because you've sold yourself to do evil in the sight of the Lord.
És Illés ezt mondta, rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr.
And then Elijah now goes on and he warns Ahab of what's waiting for Ahab if he continues on the path. Ahab is walking down.
És akkor inti Illésen keresztül, tehát Isten Ahabot arra, hogy mi fog történni, ha ezen az úton halad tovább.
Read down to verse 26.
Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtam Izraelből Ahab férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nevát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijá fiának a házát. A bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izraelt. Jezábelről pedig így szól az Úr. A kutyák eszik meg Jezábelt Jezriel falánál. Aki Ahab hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Ahab, mert félrevezette a felesége Jezábel.
There's complete and total judgment waiting at the end of the path you're going, Ahab.
Tehát Ahab, egy teljes ítélet vár rád ennek az útnak a végén, amin jársz.
There's no one who's done as wickedly as you, Ahab.
Senki nem volt olyan gonosz, mint amilyen te vagy.
There's no one that's ever followed after idolatry like you have.
Senki nem követte jobban a bálvány imádást, mint te.
Elijah's just speaking God's truth right into Ahab's heart.
És Illés az igazságot szólja Ahab szívének.
And when Ahab heard these words, verse 27, notice, he tore his clothes, he put sackcloth on his body, he fasted, he laid in sackcloth, and he went about mourning.
27-es vers, amikor Ahab meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhájában is hált, és csöndesen járt kelt.
I believe that Ahab looking at Elijah, called him his enemy, but realized.
Szerintem Ahab, ahogy Illésre tekintett, akit ellenségének tartott, vagy mondott, de mégis azt gondolhatta, hogy azt hiszem jobb, ha oda figyelek rá. És igenis meghallotta, amit Illés üzenetet hozott, meghallotta, amit ő mondott, és a szívéig is leszivárgott mindez.
So grieved, and he saw his sin, and he saw how evil he had been.
És felismeri, hogy milyen gonosz, és felismeri a bűneit, és mindazt, amit tett.
He put sackcloth on and he went about fasting and mourning and all.
Tehát zsákruhát öltött, böjtölt, és így járkált.
This is a picture of radical repentance.
És ez a nagy, ez egy a bűn, nagy bűnbánatnak a képe.
Acknowledging I have done wickedly.
Amikor is elismeri az ember, hogy nagyon is gonoszan élt.
And notice the word of the Lord comes again to Elijah. God's coming to him another time.
És akkor Isten megint szól Illésen keresztül.
But notice what God speaks to Elijah now. God's just so excited. He wants to share what's going on. He says, look it. Ahab has humbled himself before me. Can you see that?
Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem Ahab.
God is wanting to share with somebody, and he picks Elijah and he says, check this out. Look at what's going on in Ahab.
Tehát mint egy meg akarja osztani Isten ezt az örömét, és Illést választ, és azt mondja, hogy nézd meg, hogy hogyan reagált Ahab.
God is excited that this man is now humbling himself before him.
Istennek ez nagy örvendezés, hogy hogyan alázza meg magát Ahab.
Because this is what God desires.
Mert erre vágyik Isten.
God does not delight in judgment, the Bible says. He hates it.
Mert Isten nem örvendezik, nem örül az ítéletnek, az ige ezt mondja.
God delights in mercy and God rejoices when people turn and humble themselves.
Hanem az irgalomban örvendezik, amikor az emberek odafordulnak hozzá, és megalázzák magukat.
And God said to Elijah, because he has humbled himself before me, I am not going to bring calamity upon him.
Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet.
And then prophetically he says, but in the days of his sons, calamity is going to come. God knowing that his sons would not repent.
Majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára, mint egy profétikusan Isten ezt jelenti, mert ő már tudja előre, hogy az ő fia nem fog megtérni a bűneiből.
Ahab committed more sin and more types of sin than anybody sitting in this room.
Tehát Ahabnak több bűne és többféle bűnt követett el, mint bármelyikünk ebben a teremben. És Isten, mint egy szeretettel üldözi ezt az embert már 10 éve.
And now he has humbled himself before God.
És most végre megalázza magát Isten előtt.
And God is thrilled.
És Isten ennek annyira örül.
God says, Elijah, come here.
És azt mondja, hogy Illés, gyere ide.
Have you seen Ahab, look what he's humbling himself before me, and I'm forgiving him, and I'm not going to bring judgment.
hogy nézd meg, hogy hogyan reagál, látod, hogy hogyan megalázta magát Ahab is, és én nem fogom az ítéletemet most kiönteni rá.
There are two things that we see in scripture that profoundly move the heart of God.
És két dolgot látunk az igében, ami mélységesen megindítja Isten szívét.
One of them is faith.
Az egyik a hit.
You know, throughout the scriptures we see that faith makes things happen.
Látjuk az igében mindvégig, hogy a hit az, amitől a dolgok történnek.
The other is humility.
A másik pedig az alázat.
You can be the most wicked, the most abominable, the most idolatrous.
A leggonoszabb, bűnösebb, bálvány imádóbb lehet.
You can be a murderer here tonight.
Lehetsz egy gyilkosként is ma este.
We've had murderers in our church before.
És már voltak itt nálunk olyanok, akik gyilkoltak.
We found out one murderer got up during a service and he went outside and he was out there just bummed out. And one of the brothers went out and said, "Why are you sitting out here?"
És egyik alkalommal egy ilyen ember kiment az alkalomról, és nagyon szomorúan ült kint, és az egyik vezető utána ment, hogy mitől vagy ennyire letörve. És ő azt mondta, azért, mert ott bent mindenki jó keresztény ember, én viszont öltem.
He was a bodyguard down in one of the African nations, and the president of the country commanded them to murder people.
Ő egy afrikai, tehát ilyen nemzeti, vagy ilyen testőrségben dolgozott, van az elnök mellett, és az elnök ebben az afrikai országban arra parancsolta őket, hogy öljenek.
And this brother in the church, he shared with this guy how he had commanded his girlfriend to get an abortion.
És akkor ez
a couple times.
És akkor ez az ember,
he was part of a murder.
Beszámolt, bizonságot tett az ő életéről, és elmondta, hogy például ő a barátnőjének parancsolta meg, hogy végeztessen az abortuszt, és ugyanúgy ő is egy ember életért felel. És Krisztusban ez a testvérünk megosztotta vele ezt az igazságot, hogy Isten megbocsátja
neked. We're not a bunch of goody-goody people in here, we're a bunch of people that have done wickedly, and God has saved us by grace.
És elmondta, hogy egyikünk sem ilyen jó kis emberek itt bent a teremben, hanem mindannyian gonosz, bűnös emberek vagyunk, akit Isten kegyelme mentett meg. Ha te alázatra indulsz Isten előtt, és végre abba hagyod a hazudozást arról, hogy ki vagy te, és hogy Isten előtt, hogy ki vagy te. Ha próbálod magad teljesen
something that you're not.
Egészségesnek és tökéletesnek beállítani, valami olyannak, ami nem vagy.
God will be moved profoundly.
Akkor Isten tedd megindítja.
God will be excited to forgive you.
És Isten örömmel, izgatottan bocsájt meg neked.
He'll send his word out to his servant just to share it with somebody.
És Isten,
what they're doing, this is great.
És Isten az örömét fejezik, hogy nézd meg, hogy mit csinálnak ezek az emberek.
Because God delights in mercy.
Azért, mert Isten örvendezik az irgalomban. Isten vissza akarja tartani az ítéletét, arra vár, hogy mi megalázzuk magunkat előtte.
Some people in this room tonight, you've never known the fullness of the joy of the Lord.
Lehet, hogy itt vagy olyan, vagy úgy vagy itt a teremben, hogy soha nem tapasztaltad meg Istennek az örömének a teljességét.
You've never truly humbled yourself before God.
Mert soha még nem aláztad meg magad igazán Isten előtt.
You've never gone before God and admitted all of it.
És nem mentél oda hozzá bevallva mindent.
I am an adulteress.
Hogy bálványi mód, imádó, gyűlölködő, keserű,
I'm self-centered.
Önző.
I'm telling you, this is my
ember vagyok.
This is my prayer time this morning.
Igazából ez volt a reggeli imádságom.
After studying this, I said I need to humble myself again.
Amikor ezt tanulmányoztam ezt a részt, azt gondoltam, hogy magammal is ugyanígy oda kell mennem Isten elé.
And God took that carnal mind, I don't know where it went.
És Isten levette rólam ezt a testi gondolkodást és a lelki gondolkodással töltött be.
Oh, and with that spiritual mind, it's life and peace.
És amikor lélekben járunk, akkor élet van és béke.
Why would you remain in that carnal state?
Miért akarnánk megmaradni a saját testi állapotunkban?
The carnal mind is death.
Mert az a gondolkodásmód a halálhoz vezet.
Separation is what it is.
Elválasztottsághoz, ez azt jelenti.
Humble yourself before God.
Alázzátok meg magatokat Isten előtt.
The Bible says God gives grace to the humble, that he resists the proud.
Isten azt mondja, hogy Isten kegyelmes az alázatosokkal, de ellen áll a kevélyeknek. Tehát ő kegyelmet, irgalmat ad az alázatosoknak. Menj oda Istennel, és mondjál neki mindent. Ő már úgy is tud mindent. Mondd el neki. Én ma is elmondtam Istennek mindent. Hogy itt vannak a bűnök, amik a testemben vannak. Itt vannak a dolgok, amiket meg akarok tenni. És elmondtam neki. És elmondtam az igazság többi részét is. Hogy én gyűlölöm a bűnt. Hogy az megront engem, és ez attól csak rosszul érzem magam.
These are the sins I want to do, but I hate it. My experience is, it corrupts me. It makes me, there's no joy in life.
Hogy Uram, itt vannak ezek a bűnök, és ezeket legszívesebben megtenném, de Uram, én gyűlölöm a bűnt, és az megront engem is, és elszomorít, és nem akarom.
So I don't need to go to my wife and dump all this stuff on her.
És igazából nem kell, hogy a feleségemhez menjek, és mindezt ráöntsem.
She can't handle it.
Mert ő nem bírná el.
I can't handle all the junk that might be in her heart on a particular day either.
Hát én sem bírnám elhordozni mindazt a szemetet, ami az ő szívébe van egyes napokon.
But God can handle it.
De Isten meg tudja, el tudja hordozni.
And I left that time of absolute honest humbling myself before God with a spiritual mind. I just, oh God, I love your presence.
És én annyira szeretem azt az őszinte időt, amikor ott lehetek Istenet, és csak megvesítem, mindent odaadok neki, minden bűnömet.
I believe God is sending out message to his angels and check this out. Look at, did you see what Greg did?
És akkor hiszem, hogy Isten talán azt mondja az angyalék, hogy nézzétek, hogy Greg hogy megalázta magát, és ez olyan jó.
Now I can bless him. Now I can give him a spiritual mind and send him out filled with joy.
És most már megállhatom, adhatok neki lelki gondolkodást, és elkiküldhetem őt telve örömmel.
God is so much different than I would have thought.
Isten annyival, annyira más, mint amit én gondoltam volna.
He is so different than all the smear campaign and the false propaganda that goes out about him.
Annyival jobb, annyival másabb, mint ami mindez a hamis propaganda állít róla.
God is radical.
Isten egyszerűen lenyűgöző.
He's not this safe little sterile religious God.
Nem valamilyen biztonságos, steril, távoli istenség. Ő megbocsátja a gonoszságot. És ez lenyűgöző. Az ilyenfajta üzenet, a tanítás igazából nem a képmutatóknak való. Mert Isten az ő szívét akarja belénk
helyezni.
Hogy milyen a mi hozzáállásunk a gonoszok felé?
I've heard Christians talk about the wicked. Everybody outside of our little walls.
Láttam, hallottam, ahogy a keresztények néha a gonoszokról beszélnek, mindenki másról, a mi kis csoportunkon kívülálló. Ez egyszerűen bűzlik, és ez annyira képmutató, farizeusi viselkedés.
Every sin that's possible is in my flesh.
Mert minden bűn, ami létezik, az ott van bennünk, annak a lehetősége.
That's what Paul the Apostle said. In me, that is in my flesh, there dwells no good thing.
Ezt mondja Pál is, hogy bennem, azaz a testemben semmi jó nem lakozik.
And then in the book of Galatians, we have the whole list.
És a Galaták, tehát ott meg bennem a minden list, a listája mindezeknek.
This is the works of the flesh. Adultery, fornication, uncleanness, hatred, outbursts of anger.
Ott van szépen a lista, a mindarról, a bálványimadásról, a haragról, a dűkitörésről, és mindenről.
Enough of this pharisaical crap.
Tehát hagyjuk abba ezt a farizeusi viselkedést.
We should cling on to the living God.
Kapaszkodjunk bele az élő Istenbe.
Who forgave me, who forgives you.
Aki megbocsátott nekem, és megbocsájt neked is.
He wants to forgive.
És meg akar bocsátani az embereknek. Az embereknek Budapesten. Isten küldjön bennünket ki az ő szeretetével, az ő szívével.
But for the grace of God, there go I. I'm any man. I'm every man.
Isten kegyelméből mehetek én is, és olyan vagyok olyan, mint mindenki más.
So we share with people that are lost in sin. We share with the humility.
És amikor embereknek beszélünk Istenről, akkor alázattal tegyük azt.
We don't sit there and say you. We sit beside him and we say we.
Nem azt mondjuk, hogy te.
We need the Lord.
Hanem mellé ülve azt mondjuk, hogy mi, mindannyiunknak szüksége van az Úrra. Én is, és belé kapaszkodtam, és biztatlak, hogy te is belekapaszkodj. És látjuk, hogy az ajtó így nyitva marad az emberek felé.
People are a lot like Jesus.
Mert az emberek olyanok, sok esetben, sokszor, mint Jézus.
People can't stand the Pharisees, the holier than thou. Neither can Jesus.
Ahogy az emberek sem bírják ezt a viselkedést, amikor ilyen farizeuson, mindenkinél farizeus módon szentebbnek tartjuk magunkat másoknál. Jézus
sem.
Isten testvérem, el is nem viseli el ezt a fajta hozzáállást, amikor mi szentebbnek tartjuk magunkat. De ez ma este már elég lesz. Most már elengedlek benneteket. Hogy menjetek haza aludni. Egyetek valamit. És menjetek Isten elé otthon. És legyetek áldottak. Ahogy vele jártok. Vasárnap találkozunk. Jelenések könyvének 12. része. Isten áldjon benneteket.